hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára. A költségvetés továbbra is biztosítja a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges fedezetet, miközben az erősödő gazdasági teljesítmény segíti a 4,5%-os hiánycél elérését. Szögezte le az Államháztartás Központi Arrendszerének május végi helyzetéről hétfőn kiadott részletes tájékoztatójának bevezetőjében a pénzügyminisztérium, és megerősítette, hogy a költségvetés májusban 49 milliárd forintos többlettel zár, ami 2016 óta a legkedvezőbb ötödik havi mutató. A május havi többlet részben annak köszönhető, hogy a bizottság a pedagógus béremeléshez kapcsolódó utalást május végén teljesítette, közölték. 2024 május végéig az Államháztartás Központi Arrendszere 2548 milliárd forint hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2559 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 115 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 104 milliárd forintos hiányt mutattak. Július 1-jéig lehet jelentkezni a családbarát munkahely pályázatra. Közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára. Benede Attila az M1 aktuális csatorna műsorában elmondta, idéntől kis, közép és nagyvállalatok, költségvetési, civil és egyházi szervezetek is pályázhatnak, amivel szinte a munkáltatók teljes spektrumát sikerült lefedni. A pályázatot 100 millió forintos keretösszeggel írták ki. Az elnyerhető támogatás legfeljebb 5 millió forint, tudatta a helyettes államtitkár. A családbarát munkahelypályázat évek óta sikerrel működik, hangsúlyozta Benede Attila, aki szerint gyökeret vert az a gondolat, hogyha egy munkahely családbarát, akkor az vonzó a munkavállalónak és jobb teljesítményre ösztönöz. Benede Attila elmondta, egyre nagyobb az igény a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére. Ezt szolgálják a munkahelyeken megvalósított programok. Példaként említette a gyermekfelügyeletet, játszószoba vagy óvoda kialakítását, táborok szervezését és az otthoni munkavégzés biztosítását. A nyertes pályázók a családbarát munkahely címet egy évig viselhetik, és több cég évről évre pályázik, hogy azt megtartsa. Noha az ukrajnai háború lezárását célzó svájci békekonferencia diplomáciai utakat nyitott, az, hogy Vlagyimir Putyin Észak-Korea mellett mindenhová elutazik, ahonnan fegyvert kaphat, egyértelműen azt mutatja, hogy az orosz elnök hosszú háborúra készül, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxemburgban. Josep Borrell a tagországok külügyminiszterei tömörítő tanácsülését megelőzően hangsúlyozta. Az ukrajnai konfliktus lezárását célzó diplomáciai törekvéseknek folytatódniuk kell, ugyanakkor növelni szükséges az Ukrajnának nyújtott uniós támogatást is. Ukrajnának több segítségre van szüksége. Most még a nyár előtt, fogalmazott Borrell, majd reményét fejezte ki, hogy a tagállamok támogatni fogják az Európai Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az EU támogatását az európai bankokban befagyasztott orosz vagyon kamatainak felhasználásával növelje. 13 vármegyében és Budapesten összesen 84 ezer hektáron gyérítik a szúnyogokat a héten a szakemberek. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság a távirati irodát. A Duna árterületén biológiai lárvagyérítés várható, a kifejlett szúnyogokat pedig a sziget közben, Komárom térségében, a Dunakanyar településein, Budapest 6 kerületében, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárdbaja és Mohács térségében írtják a szakemberek. Gyérítés lesz a Rába mentén, a Balatonnál, Baranya, Csongrád-Csanád, Somogy és Vasvár megyében is. A munkálatok az ország 380 települését érintik, tette hozzá. Végül az időjárásról. Kedden általában sok napsütésre van kilátás, ugyanakkor délnyugaton több lehet a felhő, majd délután este felé északabbra is képződhetnek gomoly felhők. Kedden reggel, délelőtt, délnyugaton, majd átmeneti szünetet követően a déli ország részben, este felé pedig akár északabbra is kialakulhat záporzivatar, néhol felhőszakadás kíséretében. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
At 17 we fell in love, high school sweethearts. Love was so brand new. Took the vows of man and wife forever blind. I remember how we made our way, a little patience, the times we prayed. Can't imagine that this love is through, feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love, oh my love. We never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me.
remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose.
Oh, it's too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, lady. Gotta cool this anger. What a mess we made. So long ago, you were my love. Feeling the pain. Shelter, gotta run for shade. It's too hot, lady. Gotta cool this anger from this mess that we made. It's too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, so hot, lady. Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we've made. It's so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever. Shelter, baby, gotta run for shade. It's too hot, it's so hot, baby. Gotta cool this anger, gotta cool this mess we made. It's so warm.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 25. részét Hevér Gábor olvassa fel.
Együttműködésünk Ivan Rosszal zavartalan volt. Számomra rengeteg kocsikázással járt. 25 mérföld Skerbönbe, egy kis körút az ottani tanyákon, aztán még aznap este vissza Derubájba, de én élveztem a munkát Yorkshire szélfutta tetején, ahol a farmereknek egy újabb közösségével találkozhattam. Ők is, mint minden hegylakó, egymást múlták felül a vendégszeretetben. Egyszerű kőpadlós konyháikban fantasztikus lakomákat ettem, és a végén még rám is tukmáltak egy kis vajat, tojást, olykor egy szép szelet marhahúst is. Szerencsés voltam, mivel a TBC tesztelés bevezetésekor a gazdák még kaptak némi támogatást a termelt tej mennyisége vagy a marhák száma után, így valóságos jótevőt láttak bennem. Később, amikor rutinná vált, a gazdák már szükséges rossznak tartották a tesztelést, de én még éppen kifogtam a kezdeti lendületet. Bevált ez a gyakorlat Siegfriednek is, mert bár így többet kellett dolgoznia, amikor oda voltam, de neki is jól jött a mellékes. A legjobban persze Évén járt, aki munkanélkül jutott egy kis állami támogatáshoz minden negyed évben. Utálta is volna, hogy órákat töltsön el rutin munkával, nem beszélve a felmérések adminisztrációjáról. Amikor igazi munkája volt, azt remekül csinálta. óriási műgonddal. Mindig tisztán hagyta maga után a házat, és minden műszerét elcsomagolta a barna papírba, amiből kifogyhatatlan készlete lehetett, de ha egy mód volt rá, inkább nem mozdult ki otthonról. Ebéd után rendszerint levetette a cipőjét, papucsot húzott, és leült a kandalló mellé, ahonnan aztán nehéz volt kimozdítani. Békésen füstölve üldögélt, a gazdák telefonjait meg rendre Ginny fogadta.
Majd holnap elintézem, mondogatta Even.
Ő nem érezte, hogy szorítaná az idő. Nem esett pánikba, ha egyszerre két távoli tanyáról kapott sürgős hívást. Nem szorult görcsbe a gyomra a gondolatra, hogy mennyire stanciája van még. A mi munkák deróbájban alig érdekelte. Ezzel szemben lenyűgözve hallgatta, milyen mulatságos dolgok estek meg velünk. A Skeldale House jobb eseteit újra meg újra hallani akarta, akár egy gyermek a kedvenc meséjét. Gyakran dőlt hátra a széken, nagyot szippantott a cigarettájából, majd megszólalt. Azt mondd el, hogy is volt azzal a gumiruhával? Ezt a sztorit annyira szerette, hogy még a 20. alkalommal is feszült figyelemmel hallgatta, amíg aztán rázkódni nem kezdett a válla a nevetéstől, s kék szeme meg nem telt könnyel. Visszagondolva erre az időre, gyakran morfondírozom, kinek volt hát igaza? Evennek, avagy a sikeres állatorvosoknak, akik állandóan rohangáltak, amíg fekét nem kaptak. Annyi biztos, hogy a betegei rettenetesen tisztelték. Gondolom, ez azzal is összefüggésben állhat, hogy nem kapatta el őket. Neki igen szépen megköszönték, ha egy állathoz kiment már a hívás napján. Míg Siegfriedtől és tőlem mindig megkérdezték, ha nem voltunk ott fél órán belül. Mi tartott ilyen sokáig? Volt még egy előnye annak, hogy én végeztem el Even helyett a TBC tesztelést. Időnként átengedett nekem kisebb maszek munkákat is a tanyákon, és ahogy telt múlt az idő, Even általános helyettesévé nőttem ki magam. Egyre gyakrabban mondtak ilyesmit a gazdák.
Ja, és rossz doktor úr azt mondta, hogy ha már úgyis itt van, beoltatná a borjakat hasmenés ellen.
Később az is előfordult, hogy két kiherélendő lóval fogadtak. A gazdáknak szemmel láthatóan semmi kifogásuk nem volt az ellen, hogy egy jött-ment, tejfeles szájú végzi el az ilyen munkát. Ha Even azt mondta, hogy én is megcsinálhatom, akkor biztosan rendben lesz a dolog. Nincs szó arra, hogy mennyire adtak a szavára a gazdák. Ezt igazán csak egy emlékezetes éjszakán értettem meg. Igen nehéz napom volt aznap Skermön környékén, az általam 20 állatra becsült csordák 50-60 fősnek bizonyultak, viszont némelyik nem egy helyen, hanem szétszórt épületekben volt elhelyezve. Ez rengeteg gyaloglással járt, amit én szép időben szeretek is, csak hogy azon a novemberi napon csontig hatoló, metsző szél fújt, lelapította maga előtt a füvet, s kis hián engem is hasra vágott. Mindennek a tetejébe Even a szokottnál több maszek munkát bízott rám. Csupa olyasmit, amit önmagában nem nagy dolog, de igénybe veszi az ember karját. Leteszteltem aznap vagy 400 vonakodó marhát. Ráadásul az utolsó tehén belerúgott a térthajlatomba, amikor hátat fordítottam neki. Összecsuklottam is, csak pár perc múlva tudtam távozni, persze lapos kúszásban. Nem csoda, hogy végtelenül hosszúnak tűnt az út hazafelé Deróbályba, és annak sem nagyon örültem, hogy nem találtam otthon Siegfriedet, sőt, rám is várt még néhány hívás a körzetünkben. Teljesen kimerülten estem végre ágyba. Nem sokkal éjfél után megszólalt mellettem a telefon. Alig hittem a fülemnek, amikor kiderült, hogy Even hív. Mi az ördögöt akarhat tőlem ének idején? Egy darabig nem tudtam meg, mert mentegetőző hangnemben csak annyit mondott. Szervusz, Jim, ne ragudj, ha felébresztettelek. Nem számít, Even, miben segíthetek? Kérdeztem igen készségesen, ami ezúttal nem igazán jött szívből. Van itt egy kis probléma, mondta Even kis szünet után. Gondban vagyok egy elletéssel. A szél még mindig süvöltött odakint, és vadul zörgette az ablakot. Egy elletéssel? Kérdeztem visszariadtan. Igen, a tehénnek nagyon hosszúkás a medencéje, és a borjú feje túlságosan benn van. Már egy órája próbálom, de nem tudom elérni. Rövid hozzá akarom. Ismerős a probléma, mondtam megkönnyebbültem. Nekem is rövid akarom. Az ilyen feladatra alkalmatlan vagyok. Even kuncogott. Nem is a karodra lenne szükségem, hanem a magzat daraboló hurokra. A darabolóra? Arra! Nem te mesélted, hogy milyen csodálatos szerszám? Na tessék, miért kell nekem mindenről beszámolnom? Úgy látszik, Ivin mégis meghallja a szakmai dolgokat is.
De Ivin,
nyögtem ki, azzal megölnéd a borjút? Azt nem elletésnél szokták használni.
Nem ölném meg, mert már halott. Bűzlik is rendesen. Leszeretném vágni a fejét, hogy legalább a tehenet megmentsem.
Tudtam, hogy rúdcsapdába estem. Nem szóltam egy mukot sem, csak remegve vártam a rettenetes szavakat, amelyeket Ivin ki is mondott.
Nem ugranál át ide is? Nem csinálnád meg nekem, Jim?
Amint kászálódtam kifelé az ágyból, megállapítottam, hogy a megrugott lábam bedagadt, alig tudom behajlítani. A kert sötétjében a zavar lágyan zörgött a lépteim alatt, és az udvarra érve a süvöltő szél a szilfák utolsó leveleit csapta az arcomba. A kormány fölé kuporodva a fáradtságtól lelebicsakló fejjel hajtottam ki deróbájból. A háttantanyára kellett mennem, amely még Scarburnön is túl volt 5 mérfölddel, és mérgesen motyogtam magam elé. Még hogy nem ugrnék át oda. Átugrani 30 mérföldet szűk, kanyargós utakon, aztán ott meg mi vár rám? A fenébe Ivin Rosszal, a megnyerő felföldi modorával és az elképesztő felföldi pimasságával. Az út rázott, a karom fájt, nem is beszélve a térthajlatomról. Jobb hiány magamnak panaszoltam el bal sorsomat. Nem, ezzel a vidéki állatorvoskodással mégsem az Isten lábát fogtam meg. Én, édes jó anyám, miért is nem hallgattam rád? Mindig is mondtad, hogy legyek inkább emberorvos. Akkor most nem kéne 30 mérföldet vezetnem ebben a nyomvat időben egy nyomvat tehén kedvéért. Hanem ha ki is mennék valahová, csak a városon belül, ahol egy meleg szobában megveregetném egy betegeskedő öreg hölgy kezét, adnék neki néhány pirulát, és hip-hop, már mehetnék is haza a pihe-puha ágyikomba. Hirtelen kizökkentett álmodozásomból, hogy kis ilyen nekimentem az útmenti falnak. Keményebben markoltam meg a kormányt, és arra gondoltam, hogy csak elaludnom nem szabad. Nem volt könnyű, mert szörnyen egyhangú volt az út a kőkerítések között, de jó egy órai kocsikázás után hamar áthaladtam Scarburnön, és már csak az emelkedő volt hátra a háttantanyáig. Amikor végre áthajtottam a kapun, korai volt az örömöm, mert még 3 kapu következett odáig, ahol végre fényt láttam. Mindegyik kapunál ki kellett szállnom kinyitni, és a viharos északi széltől kiszállni is alig tudtam, ráadásul a lámpám fénykörén kívül, a felhőtlen égbolt csillagaitól eltekintve, korom sötét volt az éj. Végre valahára ott voltam a tanya épületeinél, és a fénysugárnál, amely az istálló kapuján szűrődött ki. Még ezen az elkerített helyen is süvöltött a szél, amint nagy nehezen kipakoltam a csomagtartóból a gumicsizmámat, a fertőtlenítőszeremet, és bal sorsom okát, a magzatdarabolót, majd bementem az istállóba. Itt béke és nyugalom fogadott, és kellemes meleget párologtak ki magukból a tehenek. A páciens 2 bála között hason feküdt, és a gazda, a ráncos arcú Mr. Eugene és Ivin kényelmesen üldögélt, az utóbbi az elmaradhatatlan cigarettájával, ráadásul egy széken, hozatott magának ide is, és a nagy petróleum lámpa fényében egy darabig szótlanul nézett rám, majd elmosolyodott. Nagyon kedves tőled, Jim, hogy eljöttél. Isten a megmondhatója, hogy mindent megpróbáltam, de ezt nem lehetett tovább erőltetni. Úgy vártunk már, mint a felmentő sereget. Eugene gazda helyeselt.
Bizony, köllene már ide egy kis fiatalos lendület?
Nem tudom, hogyan történt, de az önsajnálatom egyszeriben elpárolgott. Nem bántam már a hosszú utat, nem fájt a szívem a kényelmes ágy után. Másfelől nem éreztem magamban a fiatalos lendületet sem, amint nekivetköztem a feladatnak, vigyázva leereszkedtem a fájós térdemre, és a fertőtlenítőtől vöröslő és viszkető karomat beledugtam a tehénbe. Rögtön észre kellett vennem, hogy Ivin nem túlzott. Ennek a tehénnek veszettül hosszúkás medencéje volt. A borjúnak a lába volt a szülőcsatornában, a feje meg már valahol a bordáknál lehetett. Ezt csak úgy csatszoltam, mert teljesen kinyújtózva is csak a nyakának a hajlatáig értem el. A feladatom világos volt. Be kell juttatnom a magzatdarabolót eddig a hajlatig, majd rá kell húznom a borjú nyakára, hogy az éles drót levágja a fejét. Az elletés olykor örömteli munka, de most nem volt az. Ezúttal elmaradt az ember fáradtságának jutalma. Egy új élet születése. Meg kellett békélni vele, hogy néha ez is előfordul. Az émeütő bűzből és a bőre tapintásából ítélve ez a borjú már jó 24 órája döglött volt. Nem volt rajta mit sajnálni. Már csak szerves, de élettelen anyag volt, amit el kell távolítani, nehogy az anyja is beledögöljön. A tehén, mintha csak olvasott volna a gondolataimban, hátrafordította a fejét, rám nézett és halkan felnyögött. Kedves, fehér pofájú, hírfordi fajta volt, és látszott rajta, hogy igen rossz állapotban van. Ő nálunk is jobban szerette volna, ha megszabadítjuk attól a valamitől a testében. A magzat darabolónál az a követendő eljárás, hogy áthurkoljuk az eltávolítandó testrészt, aztán meghúzzuk a zsinórját, és ahogy az éles hurok szorul, elvégzi a munkát. Ez persze nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik. Ilyen szűk helyre bedugni sem könnyű azt a hurkot, hát még ráhúzni egy borjú fejére. Szerencsére a műszer feltalálója is tudhatott valamit az elletésről, mert ügyes ólom nehezékkel és azon az újnak való lyukakkal látta el a szerszámot. Visszahúztam magamhoz ezt a nehezéket, aztán ismét befelé csúsztattam a karomat a kiszáradt lábak mentén, egészen a nyakhajlatáig. A nehezéket sikerült valahogy előre löknöm, amíg el nem tűnt a hajlatban. Kimásztam valahogy a tehénből, és gondosan beszappanoztam a karomat. Itt volt a döntő pillanat. Ha a nyak alatt megbírom fogni a nehezéket, és visszatudom húzni úgy, hogy közben a drótról se jöjjön le, nyert ügyem van. Akkor a feladatot gyakorlatilag megoldottuk. Egyébként viszont előről kell kezdeni. Megint nekiveselkedtem, és jó hosszan benyúltam a borjú lábai közé egészen a méh túlsó faláig, ahol a nehezékemnek kellett lennie. Csak hogy nem volt ott. Megtámasztottam magam a lábujjammal a padlóküveinek hasadékában, előre nyúltam még néhány centit, és elértem alulról a hajlatot, de így sem találtam a nehezéket. Biztosan megakadt éppen egy kicsivel a fölött, ameddig egyáltalán be tudtam nyúlni. Ez így akkor nem megy. Vissza a vödörhöz, hogy most a másik karomat szappanozzam be. Néha ez az egyszerű csere is beválik. Most nem vált be, mert így is hiába matattam. Már nem először életemben átkoztam a sorsomat, amiért nem látott el hosszabb karokkal a teremtő. Ha Siegfried lenne itt a helyemben, már rég túl lenne rajta. No persze nem volt mit tenni, tovább kellett küzdenem. Nem égtem éppen a harci láztól, hiszen még egy tökéletesen edzett ember sem töltet el húzamosabb időt egy tehén belsejében anélkül, hogy a méh összehúzódásai ne préselnék ki a vért a karjából, nemhogy egy annyira lestrapált alak, amilyen én akkor voltam. Egy perc alatt úgy éreztem, mintha a karom egy bot lenne, a végén haszontalanul kapálózó ujjakkal. Próbáltam így nekiveselkedni, meg amúgy, állandóan testhelyzetet változtattam, hogy egyre mélyebben hatolhassak bele a tehénbe, odaben pedig egyre rosszabb volt, egyre szárazabb, egyre szűkösebb, és az a nyomorult nehezék csak nem akadt a kezembe. Majdnem egy óra hosszat küszködtem így, mire beláttam, hogy ez így reménytelen. Valami mással kell próbálkoznom. Megint kibújtam a tehénből, és térdeltemben megfordulva azt mondtam. Gyugyilul, nem hozna meleg vizet egy másik vödörben? Amikor a gazda kisietett az istállóból, Evenhez fordultam. Tudod, azt a tetves nehezéket nem találom. Azt hittem egyszerűen le fog esni, de nem így történt. A nyakhajlata annyira szoros lehet, hogy biztosan megakad benne. Be akarok önteni egy kis vizet, hát ha akkor megmozdul. Even részvéttel nézte verejtékező arcomat, mocskos és szalmaszálas mellkasomat. Igazad van, Jim, mondta. Azt hiszem, ez jó ötlet. Kimentem az autóhoz, ami nem volt éppen egészségügyi séta, félmeztelenül a metsző északi szélben, bár némi változatosságot jelentett a tehénben való kotorászás után. A csomagtartóból gumicsövet és pumpát vettem elő, és sietve bevittem az istállóba. Even pumpát, míg én a csövet nyomtam előre a borjú összeaszott lábai fölött, és próbáltam belefröcskölni a vizet mindenhová, de különösen a nyakhajlatába. Amikor ezzel megvoltam, gyorsan előbújtam a tehénből. Ledobtam a csövet, és levegő után kapkodva ismét beszappanoztam a karomat. Sietnem kellett, hiszen a vízben több mozgásterem lesz, de nem sokáig. Ismét lekuporodtam, ismét bedugtam a karomat, és mintha egy egészen másik világba jutottam volna. Rengeteg hely volt, és mivel minden nedves volt, könnyű volt mozogni. Remegő ujjaim egyre előrébb hatoltak a nyak alatt, és euréka! Megvolt a nehezék is, végre kitüremkedett valahogy a szőr közül. Elkaptam az ujjam begyével, és lejjebb szuszakoltam, amíg a rajta lévő lyukat is el nem tudtam érni, amelybe aztán elmondhatatlan megkönnyebbüléssel csúsztattam bele az ujjamat. Ekkor egy pár pillanatra abba hagytam az erőlködést, és üdvözültem, bazsajogtam magam elé, mert tudtam, hogy a csatát megnyertem. A többi már ment, mint a karikacsapás. Egy-kettőre körültekertem a borjú nyakát a dróttal, szépen behúztam a drótot a szerszám fémcsövébe, amely a hüvelyfalát védte a sérüléstől, aztán addig fűrészelgettem, amíg az ellenállás hirtelen megszűnéséből meg nem éreztem, hogy a borjú le van fejezve. A fő akadály tehát elhárult. Ezután megfogtuk ívünnel a borjú egy-egy lábát, és különösebb erőlködés nélkül előhúztuk a testet. És ezután már a fejjel is egy-kettőre boldogultunk. A maradék vízzel lefrücsköltem magamat, szemügyre vettem a tehenet. Sokáig kínlódott szegény, de semmi maradandó károsodást nem szenvedett, nem sérült meg odabenn. Minden bizonnyal hamar rendjön. Mintegy ezt a gondolatomat igazolandó szépen maga alá húzta a hátsó lábát, nekiveselkedett, aztán talpra állt.
Számomra ez jó jel, mondta Hugill.
A tehén egy pillanatra felén fordult, megfeszítette a lábát, erőlködött egy keveset, és kilökte magából a méhlepényt.
No, ez meg még jobb jel,
mondta Even, aztán az órájára nézett.
Mindjárt három. Hugill úr, ébren van még a felesége?
Az öreget nem lepte meg ez a kérdés, sőt, mint a számított volna rá.
Na, hogy fönn van.
És ég a tűz is?
Bizony, hogy ég, Mr. Ross.
Remek, dörzsölte a kezét Even. Akkor semmi akadálya, hogy együnk egy kis lágy tojást. Te is szereted a lágy tojást, Jim?
A lágy tojást?
Kérdeztem döbbenten, mint aki még sohasem hallotta ezt a kifejezést.
Szerintem ilyen nehéz munka után nincs ahhoz fogható?
Szerintem sincs. Even felélénkült.
Szóval, Mrs. Eugene, lágy tojást kérünk, meg persze teát és egy kis pirítóst.
Megdörzsölte az állát, mint egy ínyenc, aki éppen a kedvenc vendéglőjében rendel.
Ja, és nem ártana egy kis fánk sem. Minden meg lesz, doktor úr, megyek és szólok a feleségemnek,
mondta készségesen a gazda, és már rohant is. 10 perccel később, amikor beléptem a konyhába, valahogy olyan testetlenül éreztem magam. Talán átbillentem a teljes kimerültség állapotából valami kómába. Minden esetre olyan volt az egész, mint egy álom. A ropogó hasábok fényében a tűzhely és a kandallóreze valószínűtlenül ragyogott. És még álombelibnek tűnt a fánkkal, kenyérrel, sonkás, tojásos pitével, túró és gyümölcs tortával megrakott asztal. De a leghihetetlenebbnek a porcelán tojástartókban trónoló 4 fő tojás tűnt. 2-2, Evennek és nekem, az asztal egy-egy oldalán. A büszketartású Mrs. Eugill sugárzó arccal teát töltött nekünk, aztán leült a férjével együtt a kandalló mellé 2 oldalt, és látható érdeklődéssel figyeltek bennünket. Even magáról megfeledkezve neki esett a lakomának. Lefejezte a tojásokat, és vastagon megvajazta a pirítóst. Én bambán utánoztam, amit csinál, de még az agyamat borító ködön át is érzékeltem, milyen kivételesen finom ez a tojás. Olyan, amilyet csak egy hegyi tanyán kapirgáló tyúk tojhat. És minden dicséretet megérdemelt a kenyér is, bár kiszáradt szájjal és elgémberedett ajakkal majszoltam. Remek lett volna minden bizonnyal a tea is, ha a kábulatomban cukor helyett nem sót teszek belé. Érdekes íze volt, de senkinek nem javallom. Bennem egyre erősödött a vágya hazamenetel és az ágyba fekvés után, de Even láthatóan nem sietett haza. Pástétomot majszolva jegyezte meg.
Mrs. Eugill, most már tudom, miért nyer örökké díjakat a süteményeivel Scarborough-ben.
A derék gazdasszony sugárzott a dicsérettől. Én nagy nehezen felálltam, és azt mondtam. Ezt én is tanúsíthatom, és nagyon köszönöm a vendéglátást, de nekem már mennem kellene, mert messze lakom innen. Even nyelt egy nagyot, megnyalta a száját, és rám mosolygott.
Nem is tudom, hogy köszönjem meg neked, Jim. Megoldottál egy problémát, amivel én elakadtam. Biztos vagyok benne, hogy én a te okos szerszámoddal sem boldogultam volna.
Nem te semmit. Szívesen segítettem, mondtam. Az ajtóhoz kecmeregtem, majd még egyszer visszanéztem a hihetetlen jelenetre. A gazda és a felesége a kandalló mellől intett nekem búcsút, Even pedig, aki urasan trónolt az asztalfőn, éppen egy nagy darab Wensley déli sajt szeletelésébe kezdett.
A hazaút már könnyű volt.
Félig hunyt szemmel figyeltem az utat magam előtt, és már nem bántam, hogy ilyen hosszú útra vállalkoztam, és ennyit kínlódtam, mert eltöltött az öröm, hogy egy jó kis tehén holnap békésen fogja legelni a szénát, és nem kell a vágóhídra vinni. Ami persze nem egy farrengető dolog, de jó. Mire a Skeldilhaus udvarára értem, a szél már kifújta magát. Az avar aranyszínben csillant meg a lámpám fényében, és amikor kiszálltam, bokáig gázoltam benne a házig. Kellemes volt arcomon a szélcsendes levegő hűvöse. Mennyei érzés volt ágyba bújni, és utolsó gondolatom az volt, Even Rost igazán szerethetik a betegei, ha mindent megtesznek a kedvéért. Ami azt illeti, nekem is nagyon sok szívességet tettek már a klienseim, és nyilván fognak is még, de azt kétlem, hogy bárkitől lágy tojást kapnék hajnali 3 órakor.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 25. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 4. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária. Mária a misszionárius asszony. Szakértők vallják, hogy az új szövetség legkorábbi Mária szövege a Galatáknak írott levél 4. fejezetében található. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. E részlet józan tárgyszerűségével elsődleges fontosságú tényekre irányítja figyelmünket. Nem csupán azért, mert az üdvösség idejének beteljesedéséről szól, hanem mert az asszonytól született fordulattal 2 igen fontos tényezőt világít meg. Az örökkévaló helyét az emberi nem történetében, valamint Máriájét Isten üdvözítő tervében. Engem személyesen mégsem az isteni születés egyértelmű hírüladása érintett meg leginkább, hanem az a változás, amelynek során Mária, az új szövetség nyitányának félénk szűzleánya, a küldetését teljesítő hittérítőként állt előttünk azáltal, hogy ezek a sorok Jézus Krisztust Isten hatalmas követeként láttatják. Az elküldte ige alak ugyan mi mást hangsúlyozna, mint magát azt a missziót, világosan értelmezve ezzel Jézusnak, mint az Úr apostolának szerepét. Varázslatos, ahogy a Mária az üdvtörténet előszobájában nyilvános szereplését szorosan, e hatalmas küldött mellett haladva kezdi el, érzékeltetve, hogy anya szerepe valódi értékét e küldetés gesztusa jelenti. Az evangéliumokban számtalan helyen találunk utalást Mária örömhírvivő szerepére, elég ha a rokonánál, Erzsébetnél tett látogatására gondolunk. Mintha az ige ereje, amely Gábrielt az örvendetes hírrel a 6. hónapban elküldte Názáretbe, most őt késztetné cselekvésre. Mistus est Angelus Gabriel Adeo. Elküldetett. Micsoda erő nyilvánul meg ebben az igében. Nem elég, hogy következményeként egy angyal földre szállott, de a benne feszülő dinamizmus készteti majd Máriát, hogy útját a júdeai fenség irányába vegye. Egy szóval az Istenanya és Gabriel közti közösség küldetettségük tényében nyilvánul meg. Az elküld ige már a kezdeteknél egyértelműen utalt Mária missziós tevékenységére. Ige hirdető küldetés ez, hiszen már áldott állapotában a Corpus Domini első szentség tartójaként a körmenetek hagyományát megteremtve járt el a világban, a szabadítás örömhírét juttatva így el távoli rokonai számára. Akár ezen, akár más hasonló részleten elmélkedjünk is a Bibliában, érdemes Mária hírnök szerepére felfigyelnünk. Akárhogy nézzük is, a szűzanya térítő tevékenységére koncentrálva. Megítélésem szerint alig ha találunk nagyobb teológiai súlyú biblikus részletet, amely Mária Krisztus melletti kiállását bizonyítaná, mint az első fellépéséről hírt adó a Galatákhoz írt levelet. Mária, misszionárius asszony, add meg egyházadnak a fölismerés örömét, hogy a misszióban valódi, legfőbb küldetése van elrejtve, amelynek egyedüli mércéje az Úr Jézus Krisztus, és senki más. Te, akit az új szövetség hajnalán arra választott ki Isten, hogy életed mértékét az ő hatalmas földi követében, Jézusban találd meg. Amikor az egyház visszavonul sátrai oltalmába, ahová a szegények panasza el nem ér, akkor van szükség bátorításodra, hogy képes legyen onnét kilépni. Ne engedd népedet elkényelmesedni, rázd föl minket testpetségünkből. Isteni küldött, a világot üdvözítő egyház nem rekedhet meg, zarándok útját folytatnia kell, nem berendezkedésre kapott meghívást. Vándorok vándora, ültesd a szívekbe az emberek föltétlen szeretetét. Áldott állapotban lévő szent szűz, mutasd meg a szenvedés természet rajzát. Tárd föl előttünk a helyes irányt. Töltekezhessünk gyöngétségeddel, hogy a rászorulóknak is juttathassunk belőle. Valóban semmi más ne foglalkoztasson minket, tanulva tőled a pásztoroktól, Simeontól, a napkeleti bölcsektől, ezer és ezer névtelentől, akik a föltámadást várták, mint Krisztusra mutatni az emberek előtt. Mária, a missziós küldetés asszonya. Azokért könyörgünk hozzád, akiket különösen megérintett az az ikon, amely az Atya küldöttjének, Krisztusnak oldalán ábrázol téged, azokért, akik legmélyebb szeretetüket, legnemesebb érzéseiket kínálva föl, messze földön hirdetik az evangéliumot. Légy támaszuk a munkában, felfrissülésük, fáradtságuk idején és oltalmazójuk a veszedelemben. Add, hogy cselekedeteikben, amelyekkel a szenvedő szegényekhez fordulnak, szűzi gyöngétséged nyilvánuljon meg. A béke szava legyen ajkukon. Add, hogy az evilági igazságosságba vetett reményük ne legyen hiú ábránt csupán. Légy mellettük, amikor magánytól szenvednek. Csillapítsd lelkükben a mardosó, honvágy fájdalmát, amikor pedig sírás folytogatja őket, engedd, hogy fejüket oltalmazó anyai váladon pihentessék meg. Tedd őket az öröm hírnökévé. Akárhányszor, ha visszatérnek hozzánk az élet veszélyeinek illatával bőrükön, add, hogy mindannyian megmerítkezhessünk lelkesedésükben, hogy ráébredhessünk általuk, milyen távol vagyunk még a jó pásztortól, nagy lelkűségünk, mi szánalmasan szegény, jólétünk mennyire értelmetlen. A vétkesek példáiból pedig okulva, merjünk végre idejében védelemhez folyamodni. Szűz Mária, misszionárius asszony, edz keresztény életünket azzal a tűzzel, amely téged, fényesség hordozója, Palesztina útjaira vezetett. Szentlélek vázája, jelölj meg szent keneteddel, hogy szívünkben fölébredjen a vágyakozás a föld végső határáig, s bár életünk helyszínét hosszúsági és szélességi körök határozzák meg, add, hogy mégis saját bőrünkön érezzük annak a sok millió embernek a lélegzetét, akik Jézust még nem ismerik. Nyisd tágra szemeinket, hogy észrevegyük a világ szomorúságát, és ne azt lássuk, hogy lármás szegények miatt oda a béke, oda a nyugalom. Te, aki Erzsébet otthonában, a teológia legcsodálatosabb énekében beszéltél szabadításunkról, sugalmazz nekünk a próféták merészségét. Ne hangozzanak hazugnak ajkunkon a reménység szavai. Segíts, hogy örömmel fizessük Urunk iránti hűségünk árát, és szabadíts meg, kérünk, az egykedvűség fásultságától. Mária, az oltalom asszonya. Idegen volt tőle a semlegesség. A Magnifikátot olvasva a szembetűnő Mária határozott állásfoglalása az egymást követő korok szegényei, megalázottjai, sérelmektől szenvedői védelmében. Kiállt az emberi gonoszság által kirekesztettek, a sorsuk csapásait viselők mellett, tehát mindazok mellett, akiket az emberi történelem krónikásai szóra sem méltatnak. Alig ha érthetünk azonban egyet a Magnifikát tisztán politikai olvasatával, mintha egy történelem előtti Marseillest látnánk benne, elnyomók és elnyomottak folytonos harcát a keresztény szabadságharc barikádjain. Mária érzéseinek széles horizontját szűkítenénk le ezzel. Mélyebb, időtlen szabadulásról énekeltő, másról, mint amit holmi közönséges társadalmi megmozdulás kikényszeríthet. Profétai szózat ez, amely túlmegy minden földi igazság követelésén, még fájóbb méltánytalanságok ellen emelve szót. Elmondhatjuk, hogy Mária gonddal választotta meg életútjának irányát, a győzteseket elhagyva a vesztesek csapatában követelt helyet magának. A basáskodók pazar zászlói helyett a szegények rongyait lengette győzelmi lobogóként, a nincstelenek seregébe vonulva be önként, anélkül, hogy a gazdagok ellen fordított volna bármiféle fegyvert. Igaz, átállásra olykor felszólította őket. Serege tábor helyén, amikor dalba fogott Mária, gondja volt rá, hogy amazok odaátról hallhassák új életre sóvárgó dalát. Isten irgalmát magasztalta. Megértette velünk, hogy Isten is a szegények, az alázatosak pártján áll, a szívükben, lelkükben, gőgösökkel szemben. Karját kitárta a gyengék felé, az erőszakosokat pedig megtörte, és letaszította képzelt magasukból. Az éhezőket ellátta minden jóval, míg a harácsolók egyszerre hoppon maradtak. Némelyek talán kirekesztőnek tartják mindezt, és bizonyára fölteszik a kérdést, hogy a szegények kiemelt védelme hogyan fér össze általános, mindenkire kiterjedő szeretetével, és azzal a megejtő gyöngétséggel, amelyel a bűnösöket körülvette, s akik közül talán éppen a gőgösek és szívtelen hatalmaskodók szorulnának rá leginkább irgalmára. A válasz bizony nem könnyű, de talán világosabbá válik, ha tudatosítjuk, hogy Mária nem hordozta azoknak az anyáknak a jellemző tulajdonságát, akik a béke oltárán föláldozzák az igazságot, és a kellemetlenségeket elkerülendő igazat adnak bárkinek, olykor legvásottabb gyermekeik túlkapásai fölötti szemet hunyva. Ő nem ilyen volt. Igenis állást foglal minden ellentmondás, minden megalkuvás nélkül. Ami mellett hitet tesz, a sosem osztályok elvárásainak erődítménye, sosem egyes csoportok érdekeinek sáncát erősíti, hanem kizárólag azt a terepet, amelyen reményei szerint egy napon majd elsimulnak az ellentétek. Akkor majd minden gyermeke, egykori elnyomott az elnyomójával, újra testvérként élve megtalálhatja végre saját szabadulását. Szűz Mária, oltalomasszonya, gondolataink mi távol vannak a tieidtől. Te, aki hittél, bíztál az Úrban, hozzá hasonlóan mindent a nincstelenekre tettél fel, melléjük állva a szegénységet az Istenre hagyatkozó önátadás fokmérőjévé emelted. Így azt, ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ szerint alacsonyrendű és megvetett, azt választotta ki Isten, azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse. Mi viszont a beláthatatlant egyszer s mint kockázatosnak tartva minduntalan biztosra akarunk menni. Lehet bár igaz Isten titokzatos útja, mi mégis hajlamosak vagyunk terveink megvalósítása érdekében földhöz ragadt, gyakorlatias megoldást választani. Már-már ellentmondássá torzulnak ajkunkon Isten igéi, hiszen hangoztatásuk közben nem szűnünk meg hatalomra, elismerésre, vagyonra és sikerre vágyakozni. Mikor születik meg bennünk az elhatározás, hogy példádat követve az elesettek mellett tegyünk hitet, meggyőződve arról, hogy üdvözítő és üdvözülni vágyó küldetésünk csak tőled kiindulva lehet győzedelmes? Szűz Mária, oltalomasszonya, tarts távol tőlünk a kísértést, ne akarjunk két urat szolgálni. Követelj tőlünk mind nagyobb nyíltságot, ne hagyd, hogy tudatlanságunkban megpróbáljuk összeegyeztetni azokat, amiket nem lehet. Óvj minket a gyalázattól, hogy valamiféle helytelenül értelmezett keresztény egyetemesség nevében elfogadjuk az erőszakot, amely oly sokakat sújt, úgy szólván megszokva mások szenvedését. Add, hogy a szégyenérzet kerítse minket hatalmába, valahányszor a hatalmasok kényekedve szerint az igazság számlájára teszünk engedményeket félelmünkben, hogy nehogy kiváltságainkat elveszítsük. Az igazságtalanságokkal és elkövetőikkel szembenézve szabadíts meg minket a közömbösség átkától. Add meg, kérünk, hogy egyszer s mint megértők tudjunk lenni. A tolerancia olyan erény, amelynek csak akkor és csak ott van létjogosultsága, ahol a te állásfoglalásodat támogatja. Végtére mi is oltalmat kell, hogy nyújtsunk. Ám ha körültekintünk, azt kell látnunk, hogy védőgyűrünk időnként átenged kiközösítetteket, szemet huny a szektársodás fölött, képtelen a várakozásra, és korántsem hagyja át a küszöbön álló szabadulás levegője. Mária, oltalomasszonya, Istenünk egyházáért könyörgünk hozzád, amelynek veled ellentétben a mai napig oly nehezére esik, hogy bátran kiálljon a szegények mellett. Elméletben előnyben részesíti érdekeik szolgálatát, de mindez mit ér, ha a gyakorlatban tétlenül szemléli a tehetősek harácsolását. Az utolsók tisztelete formálisan alaptétel, amelyet a felszínen, irányelvei címlapján gondosan föl is tüntet, ugyanakkor kart karba öltve az elsőkkel halad előre. Segíts meg hát, hogy ki tudjunk lépni a gyáva semlegességből. Plántáld belénk erődet, hogy újra megtalálhassuk az elmarasztalás hangját, a védteleneket sanyargató, a föld kétharmadát embertelen nyomorba taszító bűnök ellenében. Add ajkunkra a hűség hangját, a magnifikát sorait, amelynek olykor, mintha elfelejtettük volna a dallamát. Így és csak így tehet az egyház élő tanúságot igazságról, szabadságról, igazságosságról, békéről. És akkor megnyílnának az emberek, bizton megnyílnának egy új világ reményei előtt, ahogy megtörtént azon a napon, 2000 esztendővel ezelőtt, a júdeai hegyek ölelésében.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének negyedik részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Turi Sarolta volt. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.